Köszöntöm Önöket! Ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben az ország egyik legjelentősebb iskola szövetkezetének friss kutatási eredményeit ismerjük meg. A munkaadó és a felsőfokú tanulmányokat folytató, de eközben munkát is vállaló fiatal közötti kapcsolat sok olyan részlettel bír, amelyeket megismerni egyaránt hasznos lehet a munkaadó, a munkavállaló és a köztük híd szerepet játszó iskola szövetkezet számára. Mester Sándor vagyok, mai vendégem Nagy Anita, a Schönherz iskola szövetkezet értékesítési vezetője, aki arról is szól, hogy miként követik a piaci környezet gyors változásait. Anita, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Abban egyeztünk meg, hogy ebben az epizódban beszámolsz egy új Schönherz iskola szövetkezet kutatás eredményéről, de mielőtt ezt megtennénk, engedd meg, hogy felvillantsak egy érdekes eredményt, amit én hoztam el neked. Belenéztem a szakirodalomba, arra kerestem választ, hogy vajon a fiatal IT tehetségek miért vonzódhatnak egy-egy céghez, és mi annak a titka, hogy ott is maradjanak. Ugye itt ezek az IT tehetségek akár lehetnek diákkorban is, de már végzett fiatal mérnökök, vagy bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkező emberek. Azt találtam, hogy nagyon sokféle titka van annak, tehát nem egy vagy kettő, ami miatt a fiatalok érdeklődhetnek egy cég iránt, vagy ott maradnának. Ebből az első hármat felolvasom, és egyenként kommentáld, légy szíves, természetesen a Schönherz iskola szövetkezet szempontjából. Az első a versenyképes bérezés, ami angolul egy kicsit másképp hangzik, ez a versenyképes kompenzáció, ami angol kultúrában többet és mást jelent, mint a csak a bérezés. De mit szólsz ehhez, hogy úgy tűnik, hogy a világban ez a legfontosabb, hiszen először említik.
Igen, valóban nálunk is mindig az első a fizetés. Mindig megnézik azt a gyakornokok, hogy egy-egy pozíciónál mennyi pénzt lehet keresni, hiszen bérből élnek. Viszont pontosan amiatt, mert ez egy a cégek szempontjából költséghatékony forma, foglalkoztatási forma, el kell indulniuk valahonnan, és el tudnak jutni valahová. És azáltal, hogy gyakornokként kezdenek el dolgozni, viszonylag nevezzük úgy alacsonyabb béren, mint hogyha a piacról kellene felvenni egy szakembert, ezáltal a cég juthat egy olyan munkaerőhöz, akit ha kinevel, akkor az sokkal olcsóbb lesz neki, mint hogyha a piacról kellene felvenni egy szakembert. Azonban a juniorok már eleve egy viszonylag jó béren kezdenek el dolgozni, és fejlődhetnek tovább.
Jó, hogy a fejlődést említetted, mert a második titok, ha szabad így mondanom, az az, hogy nyújtson az a cég fejlődési lehetőséget. Erre vágyik az ifjú IT tehetség. Ez Magyarországon is így van?
Abszolút. Az egyik legnagyobb tényező annak, hogy egy diák elkezdjen dolgozni, az az, hogy szakmai tapasztalatot szerezhessen. Hiszen tudjuk, van az egyetemi oktatás, viszont az kevés ahhoz, hogy ténylegesen a piacon lévő trendeket ismerje, tudja, és azáltal, hogy egy céghez elhelyezkedik, akár gyakornokként, akár frissen végzett mérnökként, IT-sként, kell az, hogy egy-egy cég mentorálást és folyamatos fejlődést biztosítson neki.
És a harmadik végül, de tényleg nem utolsó sorban, hiszen még van vagy 12, modern munkakörnyezetre vágynak.
Így van. Már véget ért az a korszak, amikor egy sufniban el vannak az IT-sek. Nagyon-nagyon fontos, hogy az a munkakörnyezet, ahol ők dolgoznak, az egy letisztult, modern, minden igényt kielégítő munkakörnyezet legyen, nem beszélve a home office, illetve távmunka lehetőségről sem.
Ugye ez azt is jelenti, hogy ha belép először abba az irodába, ami nem tetszik neki, akkor ki is fordul onnan.
Ez így van. Nekünk nagyon nagy felelősségünk van abban, mi nagyon szeretünk kijárni a partnereinkhez, és felmérni azt, hogy az adott hallgató, akit majd oda ki fogunk helyezni, az milyen munkakörnyezetben fog dolgozni. Volt már olyan történetem, ahol hát elmentem az IT osztályra, és mire felértem, addigra ragadt a cipőm a zsírtól, hiszen olyan helyen volt az IT, ahol egy konyha felett volt maga ez az IT szektor, és ott már eldöntöttem, hogy ide biztos, hogy nem fogok hallgatót közvetíteni, hiszen nem fog elmenni egy IT-s ilyen munkahelyen dolgozni.
Azt hittem, hogy mire fölértél, átrendezted az irodát, mert az is lehet, hogy adsz még tanácsot is, hogy azért ez így nem jól néz ki.
Kellett volna, de tiszteltem a partnert, nem tehettek szegények arról, hogy olyan munkakörnyezetben dolgoznak, viszont való igaz, hogy előbb-utóbb ott is átalakításra lesz szükség, hiszen folyamatosan jönnek a juniorok, mert az idősebb korosztály az nagyon sok helyen megszokta már ezt a fajta munkakörnyezetet, viszont az új generáció az már nem fogja.
Hát akkor térjünk át arra a bizonyos kutatásra, aminek az eredményét most megosztod a hallgatósággal. Ugye az a címe, hogy hogyan gondolkodik a munkaadó, és mire vágyik a junior. Voltak éppen, ahogy ti nevezitek, ez egy attitűd kutatás volt, és azt kell mondanom, hogy pláne elolvasva sok mindent, néhány helyen meglepő eredménnyel szolgált ez a kutatás. Hát halljuk, hogyan történt, hány emberrel tudtátok megcsinálni a kutatást, és mi volt a fő konklúzió?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kutatás volt, hiszen pontosan ugyanazokat a kérdéseket tettük fel a munkavállalóknak, ugye jelen esetben az egyetemi hallgatóknak, és a munkáltatóknak, azaz az őket foglalkoztató cégeknek, és ezt a kutatást 106 munkaadó és 830 junior töltötte ki. Viszonylag rövid idő alatt, és azt gondolom, hogy ez egy szép eredmény, hiszen 3 hetünk volt arra, hogy ezt a kutatást elvégezzük, és meglepően sok válasz született, és ennek mi nagyon-nagyon örültünk.
Nyilván ez ilyen online kutatás lehetett, ilyen nagy számban másképp nem lehet megcsinálni.
Így van, és látszik az is, hogy nagyon fontos az, hogy egy-egy kérdőívre, egy-egy kutatásra mennyi időt kell szánni, ezért nagyon figyeltünk arra, hogy ez tényleg egy ilyen végig kattingatható, 5 percet igénybe vevő kutatás legyen, ami mégis releváns információkkal szolgál nekünk. A kérdéseket is úgy tettük fel.
Válaszadó barát volt a kérdezés, ugye?
Igen. És tényleg meglepő eredmények születtek. Itt nagyon sok mindent megkérdeztünk, de amit én szeretnék kiemelni, az az volt, hogy megkérdeztük az egyik kérdésben azt, hogy vajon mi van a fiataloknak a fejében azzal kapcsolatban, hogy mi számukra a fizetésen felül a legfontosabb szempont, amikor egy munkahelyet keresnek, és igazából, amit meglepő módon az első helyre tettek, az a távolság, hogy milyen messze van egy cég. Nem szeretnek a mai fiatalok utazni. Az a tapasztalatunk, hogy egy olyan munkahelyre, ahol mondjuk 20 percnél többet kell a hallgatónak utazni, képtelenségjelöltet találni, vagy nagyon nehéz. Kényelmesek a mai fiatalok. Ezzel szemben is itt szeretnék behozni még egy, nem is mondom kutatásnak, inkább egy gyors kérdőívet. Nem olyan régen tartottam a Debreceni Egyetemen egy előadást, ahol megkérdeztük ugyanezeket a dolgokat. Ott abszolút nem volt ez fontos, hogy mennyit kell utazni, hiszen sokkal kisebb város Debrecen. Viszont a budapesti fiataloknak, a budapesti munkavállalóknak nagyon fontos az, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy beérjenek a munkahelyükre. És ezzel szemben ezt a választ a munkaadók abszolút nem vették figyelembe. Szerintük ez az egyik legkevésbé fontos. Ez nagyon érdekes, hogy tényleg mennyire másképp gondolkodnak a munkaadók, mint a munkavállalók.
Nyilván a munkaadó, pláne akik ilyen vezetői állásban vannak, vállalati autóval rendelkeznek, hozzászoktak ahhoz, hogy van, amikor egy órát vezetnek, hogy bejussanak, nekik nem számít.
Mert bár ők sem szeretik.
Igen, de esetleg közben el tud egy-két telefont intézni. De valóban nagyon praktikusak, azt mondanám, a fiatalok, nem?
Igen, hatékonyak, praktikusak. Igen,
nem ez akarják egy elveszíteni azt az időt, mert azt egy elveszített időnek tekintik.
Igen, egy felgyorsult világban élünk is. Náluk ez aztán határozottan jelentkezik, hiszen nagyon-nagyon sok információ éri őket folyamatosan, amihez idő kell, hogy feldolgozzák is. És az utazásra szánt időt, rendben van, ő is olvas közben, vagy elvégez egy-két feladatot, de tudja nagyon jól, hogy mennyi minden vár rá. Arról nem is beszélve, hogy ugye ők egyetemisták jellemzően, óráik vannak, és azt összeszervezni, hogy eljut a munkahelyére, visszamegy az egyetemre, akár a lakóhelyére, ez egy borzasztó nagy logisztikát igényel.
Akkor mit tehet ilyenkor a munkaadó?
Támogatja abban, hogy legyen home office lehetőség, hiszen nem mindegy az, hogy egy héten minden áldott nap be kell mennie a hallgatónak dolgozni, vagy azt mondja, hogy akár részben dolgozhat otthonról, mert akkor már teljesen más a leányzó fekvése, akkor már sokkal szívesebben vállalják azt az utazási időt a hallgatók, hogyha tudják azt, hogy hetente mondjuk 2-szer kell ezt beütemezni az életükbe.
És a munkaadók azok mit mondtak, hogy szerintük mi a legfontosabb a fiatal tehetségeknek?
A munkaadók szerint az előrelépési lehetőség az, ami a legfontosabb a hallgatóknak, ami egyébként nem feltétlenül egy olyan pont, ami nem számít a hallgatóknak, de ebben a kérdéssorban, amikor ezeket a szempontokat állítottuk szembe, akkor az utazásra szánt idő az fontosabb volt a fiataloknak, mint az előrelépési lehetőség, amit a cégek állítottak.
És hol jelent meg a juttatási csomag, vagy fizetés, vagy kompenzáció mondjuk a munkaadók szempontjából?
A munkaadók szempontjából ezek a juttatási csomagok a második helyen jelentek meg. Ők azt gondolták, hogy ez a második olyan szempont, ami fontos egy fiatal számára, miközben a hallgatóknál megelőzte ezt a home office lehetőség.
És ha jól tudom, a fiatalok értéket teremteni azért azt szeretnének. Erős motiváció, hogy része legyen valaminek, ami fontos.
Így van. Ha belegondolunk abban, hogy a mi életünkben is mennyire jól esik az, saját példámból kiindulva, hogyha ha megsütök egy fantasztikus süteményt, amit utána szívesen elfogyaszt a családom, ez ugyanaz kicsiben, amit elmondtam, nagyon-nagyon fontos az, hogy a diákok olyan munkakört kaphassanak, ahol tényleg azt érzik, hogy ők fontosak a cég életében, értéket tudnak teremteni, és egyenlő kollégaként bánnak velük. A mai világban ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy meg kell becsülni ezt a generációt. Tudom, hogy nagyon sok probléma van vele, mindegyikkel volt. Tehát igazából mi sem voltunk különbek, meg volt a magunk is problémája, de vannak nagyon-nagyon tehetséges fiatalok. És az, hogy egy hallgatót ott tudjunk tartani hosszú távon, az nagyon-nagyon fontos, hogy adjunk neki olyan lehetőséget, amiben azt érzi, hogy ő fontos, és valóban értéket tud teremteni a cég számára.
Hogy látod a kutatás eredményeiből, miként gondolkodnak a fiatalok arról, hogy milyen vezető a jó vezető? Vagy ha jó a vezető, akkor talán szívesebben dolgoznak ott? A világszintű kutatás szerint, ha megfizetik, akkor olyan nagyon nem is zavar engem, hogy milyen körülmények között vagyunk. De itt ez a kutatás, mintha mást mutatna.
Én nagyon sokat olvasok erről, és nagyon sokat beszélgetek is az generációs fiatalokkal, sőt már az egyenlentebbi generációval. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az a vezető, aki mellé beosztottként oda kerül egy hallgató, hogyan áll hozzá. Nagyon fontos, hogy ne is vezetőnek nevezzük, persze vezető lesz, hiszen ő lesz majd a főnöke, de inkább mentorként viselkedjen, figyeljen rá oda. Nagyon-nagyon fontos. Ez az egyik kulcs, hogy úgy álljon a hallgatóhoz, mert ő lesz a jövő munkaereje. És ehhez mindenféle támogatást meg kell, hogy adjon a vezető. Adjon neki egy olyan bánásmódot, olyan segítséget, amit a hallgató igényel. És igen, itt egy kicsit nőként, anyukaként kell viselkedni, férfiként, apukaként kell, hogy viselkedjünk, hiszen mindenre oda kell figyelnünk, mert ő egy hallgató, aki belecsöppen a munka világába. Lehet, hogy van már valamilyen tapasztalata, de az sem biztos, hogy egyáltalán dolgozott már valahol, ezért nekünk kell fogni a kezét. Nagyon sok helyen tudjuk még azt is, hogy akár az a generáció, akik ugye egy idősebb generáció, ellenérzéssel viseltetnek a fiatalok iránt. És a vezető felelőssége az, hogy ezt a szakadékot áthidalja. Azért is, mert együtt kell, hogy dolgozzon az XY generáció a Z generációval, és segítenie kell mind a két generációt abban, hogy ez jól működjön. Óriási felelőssége van a vezetőnek ebben.
Mondtad, hogy vannak munkavállalók, akik már rég ott vannak, és esetleg ellenérzéseik lehetnek a fiatalokkal szemben. Ez miben nyilvánul meg? Vagy mi lehet ennek a forrása? Mindketten szülők vagyunk, tehát ez nyilvánvaló számunkra, hogy a fiatalság jön, felnő, és utána átveszi a dolgokat. Van, aki ebben nem tud belenyugodni.
Igen, pláne azért, mert valljuk be, rengeteg rosszat hallunk az Z generációról. Hatalmas mellénnyel érkeznek, ide nekem az oroszlánt is, és ugye a mi generációnk, aki tényleg abban nőtt fel, hogy lépésről lépésre küzdi fel magát a ranglétrán, ha megérkezik egy olyan helyre, ahol ő tényleg már mindent is egyszerre akar, az természetesen ellenérzéseket válthat ki az idősebb generációban, és ezért kell az, hogy elfogadja és segítse a vezető, hogy ez jól működjön. Ebben segíthet azt, hogyha kifejezetten mellé tesz egy olyan kollégát, aki a segítségére lesz ennek a fiatal kollégának, hiszen akkor már ketten vannak, és akkor az úgy szépen beáll, illetve tudatosítani kell azt is az idősebb generációs munkavállalókban, hogy ezek a fiatalok, ezek nem azért jönnek oda, mert az ő munkáját akarja elvenni, hanem azért, hogy az ő munkáját segítse. Igen, öregedő társadalomban élünk, pláne az olyan cégeknél, ahol idősebb a cégvezetés is, ez sokkal nehezebb átverni ezt az egész gondolkodást, de hála jó Istennek egyébként egyre jobban felismerik a cégek, hogy a fiatalok azok nagyon sok mindent adhatnak hozzá a cégeknek az életébe, és segíteni kell ezt felismerni az idősebb generációban is. Most mondok neked egy példát, nagyon sokszor egy olyan munkamenetet, ami nekem mondjuk kerülne 8 lépésbe, ez a generáció 3-ból meg fogja oldani, hiszen náluk olyan friss tudás van, sokkal hamarabb jutnak különböző egyetemi forrásokból, kollégiumi csoportokból olyan friss tudáshoz, illetve a digitális készségekről ne is beszéljünk, tehát messze túlszárnyalják, akár a sajátomról beszélek, és itt tényleg csak a sajátomról beszélek, ami nekem eszembe se jut. Tehát olyan frissességet tud hozni egy cégnek az életébe, ami nagyon nagy előnye lehet annak, aki ezt felismeri. És hogyha a vezető erre odafigyel, és ezt közvetíti az idősebb generáció felé, azáltal, hogy ha akár azt mondja neki, hogy tehermentesíti az idősebb generációt azzal, hogyha lead neki feladatokat, és szépen lassan kineveli, és átadhatja a szakmai tudását ennek az ifjú titánnak, akkor szerintem az az idősebb generációban is egyfajta büszkeségérzettel párosul majd, hogy ő tanította be ezt a diákot.
Említetted, hogy voltak éppen mentorként kell segíteni a fiataloknak a beilleszkedését és a napi munkáját. Nagy felelősség a fogadó cégnél, hogy kit nevez ki mentornak. Mentornak nem születik mindenki, tehát valószínűleg egy kiválasztás kell megelőzze azt, hogy kinek jut egy ilyen szerep.
Így van, illetve folyamatosan képezni kell magukat a vezetőknek is. Rengeteg fajta képzés van, én is, mint vezető, folyamatosan képzem magam mindenfajta online, offline anyagokkal, illetve hallgatom őket, hallgatom azt, hogy mi van az generációnak a fejében, mi az az igény, amire nekik szükségük van. Pontosan az egyik kollégám, aki generációs munkavállaló is, az egyik legjobb kollégám mondta azt, hogy igenis ő azért szeret engem, mint vezetőt, mert nem csak azzal vagyok tisztában, hogy milyen problémákkal küzd a munkahelyén, hanem azzal is, hogy milyen magánéleti dolgai vannak. Természetesen nem kell a pszichológusának lennem, de oda kell figyelnem, hogyha olyan elakadása van, mert akkor ő tudja azt tolerálni, hogyha én arra odafigyelek, akkor őt maximális elkötelezett munkavállalóát tudom kinevelni, hiszen odafigyelek arra, hogy na most éppen egy költözés miatt kevesebbet tud bejárni, én támogatom ebben, akkor őt egy nagyon lojális munkavállalóát tudom tenni.
Haladjunk tovább a kutatás eredményeinek ismertetésében. Van egy olyan részlete a kutatásnak, amikor megkérdeztétek, hogy milyen juttatásoknak örülnének a munkavállalók.
A munkavállalók és a munkaadók egyértelműen azt mondták, hogy aminek a legjobban örülnek, az a bónusz. Ki nem szeretne karácsonyi pénzt kapni?
ez a bónusz ugye nagyon fontos, hogy valamilyen extra teljesítményért járó jutalom.
Így van.
Ugye
így van.
Nem csak úgy azért, mert karácsony van.
Nem csak azért. De valóban, hogyha értékeli a cég azt, hogy egész éves teljesítménye milyen volt a munkavállalónak, és ezért egy bónuszt kap, akkor annak nagyon örülnek, és ez végzett az első helyen. Meglepő módon, és én nagyon örültem, hogy ezt a munkavállalók és a munkaadók egyértelműen mind a ketten az első helyre tették.
Ez közös találat.
Így van. Ezen kívül, ami még nagyon-nagyon fontos, az a kafetéria, az utazási támogatás, a lakhatási támogatás és a szabadidős tevékenységeknek a támogatása. Ugye itt az utazás támogatás, illetve a lakhatási támogatás az, ami tényleg még itt egy pár szót érdemel, hiszen ahogy említettem, nem szeretnek utazni, viszont ha már utazniuk kell, akkor igenis támogassa őket ebben a cég, vagy hogyha olyan helyen kell dolgozniuk, ami már tényleg messze esik akár az egyetemükről, vagy a lakóhelyüktől, akkor nagyon örülnek annak, hogyha a lakhatási támogatást is kaphatnak.
Például az is lehet, hogy inkább közelebb költözik, és akkor kap.
Így van, egy albérlet támogatást, vagy bármilyen juttatást, igen.
Azt lehet mondani, hogy így nagyjából itt egyesség van, így ugye van. A két oldal között. Meglepett engem a kafetéria, nem gondoltam volna, hogy iskola szövetkezeti fiatalembernek is járhat esetleg ilyen. A cég dönt erről, ugye? Te abszolút az ő döntése.
Így van, nem kötelező, de adhat.
És a szabadidős tevékenység támogatás az mi lehet?
Bármi olyan, ami...
Pályabérlet, meg uszodajegy, ilyesmire kell
igen.
gondolni?
Akár színházjegy. Bármi, amire azt mondják, hogy tényleg a szabad idejében el tudja tölteni. Minden cégnél más egyébként. Van, ahol kondi bérletet adnak. Van olyan cégem, ahol kicsit irigy vagyok, ahol hetente fodrász jár ki a céghez, és megcsinálja minden munkavállalónak a haját. Hát ez is egy olyan szabadidős tevékenység, amit szabadidőben kellene, hogy elmenjek a fodrászhoz, de ott elvégzik. Remélem, hallja a Sondás iskola szövetkezet, hogy nekem mi a vágyam.
Igen, ezt akartam mondani, hogy szépen üzentél.
De igen, ilyenekre gondolok, hogy bármilyen szabadidős tevékenységnek is örülnek, bár nem ez van az első helyen.
A következő kérdés az, hogy a munkaadó ilyenkor már ajánljon, javasoljon karrierutat, vagy ez túl korai? Hiszen fiatal, még a pályáját sem kezdő tehetségekről van szó, akik egyetemre járnak, és többnyire azért vállalnak ilyen munkát, hogy pénzt keressenek, és érdekes dolgokat csináljanak, de vajon ők is már előre tekintenek a karrierjükre? Tudatosak ebben?
Változó, pontosan azért, mert valljuk be, egy-egy fiatal nem feltétlenül tervez hosszú távra egy cégnél. Az, hogy ott akar-e maradni, az már a cégen fog múlni. Viszont ha karrierutat kínál, az egy piros pont a cég részéről, de nem ez lesz az első motiváló tényező akkor, amikor mondjuk egy hallgató munkát keres. Ott az első háromban az van, hogy mekkora fizetést fog kapni, milyen lesz a közvetlen felettese, és mennyire könnyen lehet oda jutni. Ezek nagyon-nagyon fontosak. És ezen kívül, hogyha ezt részleteire bontjuk, akkor igenis fontos az, hogy van-e fejlődési lehetőség, de nincs benne a topban. Viszont ha már megismeri a céget, tetszik neki, akkor már ott nagyon fontossá válik az, hogy van-e továbblépési lehetősége.
Ennek a kutatás részletnek van egy számomra meghökkentő eredménye, hogy a fiatalokban egy gyors karrierút van, akárhogy is vesszük, azt gondolják, hogy bizony vezetői pozíció is járhatna nekik.
Így van.
És ez nagyon nagy tömegben gondolják így.
Így van, igen. Nagyon érdekes volt, és minket is meglepett picit a helyzet. Tudjuk azt, hogy azért a mai munkavállalók, az Z-generációk pontosan tisztában vannak az értékeikkel, néha már túlzottan is.
Azt jelenti, hogy fölül értékelik magukat, vagy ki akarják maxolni a lehetőségeket?
Azt látják, hogy rengeteg munka lehetőség van a piacon, és ezáltal nagyon-nagyon sok az ő lehetőségük is. És mivel tényleg olyan friss szemlélettel jelentkeznek, jó tudással, és pláne, hogyha ehhez megkapják a megfelelő mentorálást, akkor hamar szeretnének tovább lépni. Tehát hamar szeretnének olyan munkakörbe kerülni, ahol döntési jogkör is társul ehhez a pozícióhoz. A kutatásban az jelentkezett, hogy a fiataloknak 82%-a egy éven belül szeretne már olyan munkakört kapni, ahol döntési jogkörrel bírhat.
Ez körül van írva.
Vezetők szeretnének lenni.
Magyarul vezetők szeretnének lenni.
Így van. Miközben a munkaadóknak csak a 26%-a mondta azt, hogy ő adna olyan munkakört a fiataloknak, ahol már döntési jogkörrel bírhat. Tehát itt azért egy éles különbség van.
Ebből azt következik, hogy elégedetlen lesz az a fiatal. Nem érzi jól magát?
Nem feltétlenül. Csak szépen meg kell neki magyarázni, hogy igenis végig kell járni a ranglétrát. Nem arról van szó, hogy abszolút nem fog kapni, hanem szépen kell bevezetni a munka világába, meg kell értenie, hogy hogyan működik egy cég, hogyan épül fel egy vállalat, és ha nem is egy olyan munkakört fog kapni, amiben már dönthet, de nagyon sokszor segít az, például, hogyha egy újonnan belépő friss kollégának segíthet a betanulásában. Már ez neki is pozitív.
Tehát mindenképpen valahogy már egy picit följebb haladni a ranglétrán, ahogy te mondtad, ami most nem is tudom, hogy rossz-e vagy jó, hogyha van ambíció az emberben, az előrehajtja az élete során, nem?
Így van. Ez nem feltétlenül rossz, sőt. Tehát, hogyha ha tényleg becsületesen dolgozik, és szeretné azt csinálni, amit elkezdett, oda teszi magát, akkor volt már olyan példánk, aki fél éven belül lett vezető. Ez tényleg attól függ, hogy milyen a hozzáállása. És nagyon sokszor, amikor munkaerőt keresünk a cégeknek, akkor már nem csak a szakmai tudása fontos, sőt, az a fontos, hogy milyen a hozzáállása annak a hallgatónak. Mennyire akar. És hogyha őt lehet motiválni, mellé teszi a cég azt, amit mellé tud tenni, megfelelő mentorálást, szakmai fejlődést, továbbképzést, akkor itt tényleg a határ a csillagoség, és egy hosszú távon ott maradó kollégát tud belőle kinevelni.
Ennek a kutatásnak az eredményeit bemutattuk közösen az IT Business egyik klub rendezvényén. Nagyon jól sikerült a rendezvény, és volt két vendégünk, Égető Dezső az ICEL Akadémia lídje, az ICEL Mobilsoft ZRT-től, és Lipták Borbála, HR és toborzási vezető, a Covalen Solutions-től. Ők a kutatás eredményeit az életből értelmezték. Dezső arról beszélt, hogy miért is fontos számukra az akadémia.
Én itt itt is szeretném nekik megköszönni azt, hogy eljöttek, mert én nagyon örültem, hogy tényleg más az, amikor én mondom, meg más az, amikor alátámasztják a partnereink azt, hogy mi az, amit csinálunk, és mi az, amit jól csinálunk. És igen, a Dezsőjéknél felépült egy olyan akadémia, ami kifejezetten arról szól, hogy felismerték azt a lehetőséget, hogy vannak nagyon tehetséges juniorok, viszont nem biztos, hogy abban fog elhelyezkedni az a junior, amilyen pozícióra ő jelentkezik. Ezért ők folyamatosan képzik a hozzájuk érkező diákokat, adnak nekik rengeteg fajta soft skill, főleg full soft skill képzés, de ezt a Dezső jobban tudja, és ezáltal rengeteg olyan diák kerül ki a kezeik közül, és nagyon nagy hatékonysággal, aki nem is biztos, hogy azon a területen fog dolgozni, amire ő jelentkezett. Hiszen ezeken a képzéseken, illetve arra, hogy folyamatosan odafigyelnek a mentorálásra, rájönnek arra, hogy ki miben erős, és abba a csapatba tudják őt majd beletenni, amibe belevaló, és ez nagyon-nagyon fontos.
Ez nagyon fontos, hiszen eleve tehetségekről van szó, hiszen azért kerülnek oda, és azon belül még finomít ez az együttműködés az akadémián, hogy azon a területen, ahol dolgoznak, milyen mélyebb tehetséggel rendelkeznek, és azt ki kell hozni, tovább kell fejleszteni a fiatalban.
Igen, ők pontosan felismerik azt, hogy miben a legerősebbek, és ezeket a készségeket fejlesztik. Ezekre figyelnek nagyon oda, és olyan mentort is választanak, aki a diákhoz illik.
Lipták Borbála pedig arról beszélt, hogy egy olyan cégnek a történetében, amelyben nagyok a változások, nem azért, mert rosszul működnek, hanem a különböző szolgáltatások során hol megjelenik egy vevő, hol eltűnik, nagy a létszám igény ingadozás, és elmesélte, hogy idén az év elején egy viszonylag nagy vevő elhagyta őket, viszont néhány hónap múlva egy hatalmas igény jelent meg létszámban, és hát akkor kit hívott először?
Titeket. Hát minket, igen. Igen, és nagyon-nagyon örültünk a felkérésnek, mert azért ekkora létszámot betölteni még nekünk is kihívás volt, viszont mi szeretjük a kihívásokat. És ami a legjobb, és szerintem a Borbáláiknak is az egyik legnagyobb előnye volt ennek, hogy a diák munka, a juniorok, én nagyon nem szeretem a diák munka szót, de a juniorok foglalkoztatása az egy olyan költséghatékony forma, ahol mindig a ledolgozott órák után fizet a partner. Tehát nem kell felvenni főállású embereket, hogyha projekt jellegű munkákról van szó, hanem mindig megmondják azt a cégek, hogy hány munkaerőre van szüksége, milyen tudással kell ezeknek a munkavállalóknak rendelkeznie, és mi ez alapján fogunk célzottan keresni. Hatalmas adatbázisunk van, és ezért viszonylag gyorsan tudtunk reagálni a Borbáláik igényeire. Célzott marketing kampányt tettünk hozzá olyan HR-esek, aki kifejezetten csak az ő pozíciójukkal foglalkozott, és marketinget tettünk hozzá, tehát tényleg mindent annak érdekében, hogy ezt a nagy létszámot fel tudjuk tölteni.
Nagyságrendileg milyen létszámról beszélünk?
Hát egy ilyen 100 fő körül, és ugye ami még kihívás volt, hogy amit már nagyon-nagyon sokszor mondtam, az, hogy a jelenlegi fiataloknál fontos az, hogy home office-ban tudjanak dolgozni. Itt nehezítő tényező volt az, hogy a Borbáláiknak a partnere az ragaszkodott az irodai munkavégzéshez, viszont ami nekünk könnyítés volt, hogy mivel ez egy olyan pozíció volt, amit több nyelven kellett elvégezni, külföldi munkavállalókat is tudtunk átadni. És itt arra szeretném felhívni a cégeknek a figyelmét, hogy a külföldi munkavállalók, azok sokkal rugalmasabbak, toleránsabbak. Nekik nem jelent problémát az, hogyha akár mondjuk többet kell utazni, hiszen megszokták az országaikban, hogy igen, az utazás az időt vesz igénybe, illetve nekik ugye kevesebb munka lehetőség jut, mert általában, még hogyha kell is az angol és még valamilyen nyelvtudás, még a diáknak magyarul is kell beszélni, és azért az már feladja a leckét, hiszen itt a Borbáláiknál rengeteg külföldi munkavállalót tudtunk elhelyezni.
Nem ez az egyetlen kutatás a Schönherz iskola szövetkezetnél. Milyen rendszeres kutatásaitok vannak?
Hát folyamatosan nézzük azt, hogy milyen a diákok megtapadása, tehát hány százalékuk maradott főállásban annál a cégnél, ahol elkezdett juniorként dolgozni.
Ezt gondolom havi rendszerességgel figyelitek.
Nem is havi rendszerességgel, hanem amikor végeznek a diákok.
Ja, tehát
ugye, mert ugye mi addig tudjuk a diákot foglalkoztatni, ameddig van hallgatói jogviszonya, és ugye amikor lejár a hallgatói jogviszony, akkor utána szoktuk ezt mindig mérni, és nagy öröm termőnkre, ez minden évben több mint 70%. Tehát jellemzően ugye utánpótlás neveléssel foglalkozunk, amellett, hogy projektmunkákra is tudunk diákokat biztosítani, de ez mindig nagy öröm számunkra, hogy ez a 70% ez mindig megvan. Tehát jó a megtapadási aránya a diákoknak, de ehhez kell a partnernek a munkája, és a miénk is. Ezen kívül, amiket még szoktunk mérni, folyamatosan egyeztetünk a kollégiumi szervezetekkel, a hallgatói önkormányzatokkal azzal kapcsolatban, hogy milyen témák érdeklik a hallgatókat, hiszen nekünk folyamatosan tisztában kell ezzel lenni. Folyamatosan mérjük azokat, hogy milyen a hallgatói elégedettség, mennyire azt kapják, amire számítottak. Tehát nem mindegy, hogy milyen pozícióra jelentkezik, és ténylegesen mit dolgozik. Erre is folyamatosan vannak méréseink is. Ugye ezeknek a visszajelzéseit mindig tolmácsoljuk a cégek felé, közelebb hozzuk az érdekeket, tehát egyfajta hidat képezünk folyamatosan a hallgatók, illetve a cégek között, hiszen nekünk nagyon fontosak a diákjaink, hogy tényleg szakmai munkát tudjanak végezni, a cégek pedig ugye azért, hogy olyan minőségi munkaerőt kapjanak, amire vágynak. Ezen kívül ugye folyamatosan vizsgáljuk felül az aktív diákokat, akik munkát keresnek, elhelyezkedtek-e már, tehát ez nekünk folyamatosan feladatunk, hanem akkor miért nem keresnek-e még munkát, tehát ez is egy olyan fajta mérés. Hány százalékuk megy tovább MSC-re, hol folytatja a tanulmányait, hányan hagyják abba az egyetemi tanulmányaikat, ezeknek mi az oka, tehát rengeteg-rengeteg felmérésünk és kérdésünk van feléjük.
A mostani beszélgetésben is többnyire arról beszélünk, hogy informatikai hallgatókat közvetítetek ki, de szeretném, hogy egy kicsit beletekintsünk a többi keresésbe is, mérnök hallgatókat is közvetítetek.
Így van, és emellett majd még szeretnék is mondani valamit, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt a témát felhoztad. Igen, valóban ugye az informatikai ág mellett gépészmérnökök, építőmérnökök, építészmérnökök is megtalálhatóak az adatbázisunkban, és kiemelt kapcsolatot ápolunk a VIC-kel, tehát a villamosmérnökök is nálunk találhatók meg a legnagyobb számban, és a legjobb hallgatók azok, ami adatbázisunkban vannak. De amire még nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, és sajnos mindig beleesünk abba a hibába, ami egyrészt jó, másrészt pedig annyira nem is, azt szeretném itt mindenki elé tárni, hogy nem csak szakmai munkákra, tehát nem csak mérnöki munkákra tudunk hallgatókat biztosítani, hanem úgynevezett, nálunk képzett munkaerőnek hívjuk, de ezek is szakmai munkák, HR, logisztika, marketing, sales, pénzügy, mind-mind megtalálható a mi adatbázisunkban. Tehát akinek ilyen munkaerőre van szüksége, az nyugodtan keressen minket. Nem csak a BME-vel vagyunk kapcsolatban, ez is mindig egy olyan pont, amit mindig ki kell emelnünk, hogy nem csak a BME-nek vagyunk az iskola szövetkezete, és nem csak a nyári szakmai gyakorlatra tudunk hallgatókat biztosítani, hanem az ország összes egyetemével megvannak a kapcsolataink, nagyon jó viszonyt ápolunk velük, és minden olyan képzésen, ahol tanulnak hallgatók, azok vannak az adatbázisunkban. Ugye az idei évben az, hogy kevesebb pénz volt az informatikában, nálunk azt eredményezte, hogy megnőtt a sales marketing is az ilyen adminisztratív pozíciókra történő kereséseknek a száma, amit ki is tudtunk szolgálni, úgyhogy jövőben is szeretnénk erre fókuszt tenni.
Október utolsó napján beszélgetünk. Ilyenkor már azért lehet sejteni, hogy milyen lesz az év. Milyen lesz a 2023-as évnek a lezárásakor az eredmény?
Jó. Én nem panaszkodom, nehezen indult az évünk, de pontosan amiatt, hogy felismertük azt, és kommunikáltuk is már a meglévő partnereink felé, hogy nem csak IT-ban számíthatnak ránk, hanem ezeken a területeken is, amit az előbb felsoroltam, ez azt hozta nekünk, hogy nem kell rossz évet zárnunk.
Növekedést tudsz mondani erre a nem IT-s történetre? Tehát, hogy ottan hogyan fejlődtök? Itt lehet, hogy talán kétjegyű is lehet a bővülés.
Inkább azt mondanám neked, hogy mikor a korábbi években körülbelül 70%-nyi volt az IT és egyéb mérnöki pozíciónknak a száma, most ez olyan fele-fele. Tehát 50%-ban kértek tőlünk IT és mérnöki pozíciókra hallgatókat, és a másik felét pedig ugye a HR, marketing, sales, pénzügy és egyéb ilyen feladatok.
Ez óriási változás.
Igen.
Ez azt is jelenti, hogy azért ti belül is kell, hogy változzatok. Érteni kell ezekhez a területekhez is, amit mondtál. És eredetileg ez egy informatikai iskola szövetkezet volt, igaz?
Csak fejlődtünk folyamatosan, és képezzük magunkat, hiszen mindenkinek kell.
És mit gondoltok a jövő évről?
Mi nagyon-nagyon szeretjük a kihívásokat, és hála jó Istennek a mi cégünk tényleg egy olyan cég, és egy olyan csapat van mögöttünk, aki hajlamos és tud is is alkalmazkodnia a piaci változásokhoz. Még nem várjuk a jövő évben a tömeges IT igényeket, azt látjuk, hogy valami már mozgulódik, de nem tudjuk még pontosan megjósolni azt, hogy mik lesznek. Reménykedünk abban, hogy az IT, amiben tényleg a legerősebb iskola szövetkezet vagyunk, az újra emelkedni fog, és a partnereink is több projektet fognak kapni, de emellett tényleg arra készülünk, hogy jobban kidomborítsuk azokat a plusz területeket, amit felsoroltam, amire tényleg embereket tudunk biztosítani, nagyon-nagyon jó hallgatókat.
Burkoltan, de elmondtad, hogy idén egy kicsit visszaesett az IT ipar, ugye? Tehát ebből ered az, hogy kevesebb hallgatóra volt igény, és így nektek is kevesebbet kellett kiközvetíteni.
Összességében nem változott a tavalyi évhez képest a létszámunk, tehát a dolgozói létszámunk, inkább az átalakulásról beszélek a pozíciók szempontjából. Tehát inkább azt tudom mondani, hogy közel ugyanannyian dolgoztak nem IT-s pozícióban, mint IT-s pozícióban.
Legközelebb mit fogtok kutatni?
Hát ha hiszed, hanem most pont, ahogy idefele jöttem, arról beszélgettem az egyik kolléganőmmel, akit én nagyon-nagyon szeretek is, és a Z generációs nagyon jó ötletei vannak, hogy szeretnénk azt felmérni, hogy amit említettem, nagyon sok külföldi hallgató van Magyarországon. És szeretnénk azt megvizsgálni, hogy a cégek miért csak kis százalékban foglalkoztatnak külföldi hallgatót, illetve a külföldi hallgatóknak mi van a fejükben. Ők mit várnának el egy munkahelytől, milyen pozícióban dolgoznának szívesen, tehát ez lesz az egyik, illetve ami nekünk még egy kutatandó terület, az a gépészmérnöki vonal, ugyanis azt látjuk, hogy gépészekre nagyon-nagyon sok igény van, viszont pontosan amiatt, mert a gépész cégek, azok jellemzően kívül vannak a város területein belül, nehéz őket kiszolgálni, úgyhogy ez lesz még az egyik kutatásunk.
Anita, nagyon köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
És a hallgatóknak köszönöm a figyelmet.